Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük fennállva a 23. Zsoltárunkat, annak is az első két versét, az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyet. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve akik a képernyő előtt vannak velünk, illetve azokat is, akik talán először vannak közöttünk, Isten hozta őket, és érezzék magukat itthon mi nálunk, illetve azokat, akik nagyon messziről jöttek, esetleg Írország felől, vagy a szigetek, a Egyesült Királyság felől, Isten hozta őket is. Isten tiszteletünket folytassuk az új énekes füzet 117. énekével. Légy te igaz álmom.
Nélkül
a mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvasom az igét, az 5. részből. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Aki törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavart titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy el ne emészítek egymást. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Válaszoljunk imádsággal, ígére. Köszönjük, édesatyánk, hogy eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy megfürödhetünk az igében, a kegyelmedben, a szereteted napsugarában. Köszönjük, hogy ki akarsz emelni minket abból a tengerből, amiben belesüppettünk, ami áztat minket a sok információval, a sok emberi gyarlósággal, a hírekből áramló kegyetlenségekkel, a negatív hírekkel. És tele vagyunk mindazokkal a kényszerekkel, elvárásokkal, amit a világ fröcsköl felénk. Annyira szeretnénk most, Urunk, megmerülni abban a kegyelemben, elfogadásban, amit te adsz nekünk Krisztusban. És ugyanakkor szeretnénk úgy rá magunkra tekinteni, hogy te tekintesz ránk, és szeretnénk azt a fegyvert fölvenni, amit te adsz a kezünkben, szeretnénk úgy harcolni, ahogyan te mondod, szeretnénk azt tenni, amire te hívsz minket. Szeretnénk neked tetszeni, szeretnénk azok lenni, akik vagyunk te szerinted. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg, hogy hogyan tekintesz ránk, hogyan tekinthetünk egymásra és magunkra. Jöjj, Szentlélek, kérünk, hogy szenteld meg az alkalmunkat, tedd figyelmessé a szívünket az ige hallására és befogadására. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Az ige hirdetésére készülve egy régebbi éneket, egy reformációbeli éneket éneklünk, a 390. ének. Erős vár a mi Istenünk, Luther éneke, az első és a második versét énekeljük fennállva. Isten üzenetét az előfelolvasott ige alapján, illetve ebből is néhány vers kiemelésével szeretném hirdetni közöttetek. A Galata 5. részének a 16., 17., 17. és a 25. vers alapján. Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymásra, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Lehet, hogy észrevettétek, hogy picit ilyen harcias énekek voltak, tehát minden harcról, meg ellenségről is volt szó, meg kikerült a magyar zászló is, meg a református zászló is. Igen, egyrészt október 23-a ugye a forradalomnak a emlékünnepe, és ez is a mai alkalomnak a címe, hogy szabadságharc. Hát lehet, hogy kicsit erős ez a cím, de majd meglátjuk, hogy mennyire tudunk ezzel azonosulni. Mindenképpen arra a harcra szeretném ma fölhívni a figyelmet, amit már az előző pár alkalommal is elkezdtem magyarázni, hogy egy bizonyos harc folyik bennünk, amikor az újjászületésről beszélünk, és a megtérésről, a keresztény középpontról, akkor az a furcsa, hogy valami miatt nem működik ez az új élet, és hát erről lesz a mai alkalommal is szó. A két előző alkalommal két másik képet hoztam, most is rajzoltam, de majd fogom magyarázni is. A két másik kép, az első kép az új teremtés, új személyiség, új élet, a másik pedig az új ruhába öltöztetve, ugye ez az új státuszunk. És hát az első alkalomnak ez volt a kérdése, hogy újjászülettem, de hol van az új élet, amiről szól az újjászületés. A második alkalommal pedig arról beszéltünk, hogy ha van már új ruhám, akkor miért húzogatom vissza magamra a régi gúnyámat. Az a lényeg, hogy ha Jézus Krisztus megváltott engem a bűn rabságából, és uram lett, akinek boldogan engedelmeskedem, akkor miért vétkezem még mindig? És ez a kérdés, hogy miért vétkezem, nem történt meg az, aminek meg kellett volna történni? Miért esem vissza a régi bűnös rutinokban? Lehet, hogy nem is történt meg velem a megváltás. És hadd mondjam, amit Pál is mond, hogy itt valakinek a hitetéséről van szó. Ez egy sátáni kísértés, egy olyan hitetés, egy olyan csalás és egy hazugság, hogy ha bűnt követsz el, akkor bűnös vagy. Ha bűnt követsz el, akkor ez az identitásod, hogy bűnös vagy. És Isten igéje a bizonyság arról, hogy meg vagy váltva. Ezt mondja az ige, meg vagy váltva, elvégeztetett. A státuszod az, hogy nem bűnös, hogy igaz. És felöltöztél, Jézus Krisztus felöltöztetett téged, ez az új ruha, az ő saját igazság köntösébe. És mégis vétkezel. Hát hogy van ez? És az ige nagyon sokszor aláhúzza, hogy nem az vagy, amit teszel, hanem éppen fordítva, hanem tedd azt, aki vagy. Tedd azt, aki vagy. Légy, aki vagy, tedd azt, aki vagy. Beszéltünk az énünk felépítéséről, és ez a rajz, amit látunk előttünk meg a liturgiás lapon, erről szól, hogy akik vagyunk, testek vagyunk, test, lélek és szellem, és a test sokszor erőtlen, és most tényleg kicsit így ennek a kiábrázolását is láttuk, hogy a test néha elhagy minket. És annyira fontos, annyira komplex ez a test, nagyon sokszor nem is látunk más, csak ezt a testet. És erről szólnak ezek a egészségkultuszok, meg ezek a wellness kultuszok. Igazi vallás hiány, akkor hát imádjuk a testet, vagy gondozzuk a testet, de hát megvan ennek az Isten szerinti helye. A test nagyon fontos, és a test egy misztérium, egy titok, és ugye ezt az orvostudomány próbálja föltárni, de még mindig tapogatózzunk. És itt, ahogyan látjátok az ábrán, ilyen körökkel választottam el a vonalakkal, de igazán ezek nincsenek ilyen édesen elválasztva egymástól. Ezek egymással kölcsönhatásban vannak, egymással össze vannak nőve. A test a lélekkel, a lélek a szellemmel, az egész hármasság, az tulajdonképpen egy egység. Azért van mégis szükség erre az ábrára, mert amikor az első igében azt mondtuk, hogy újjá lettünk teremtve, hogy Krisztusban új teremtés vagyunk, íme új jött létre, akkor az a félreértés jött, hogy esetleg akkor mindenestől meg kellett volna változnunk, holott pedig csak a legbelső részünk, a szellemünk változott, ahol eredetleg űr volt, vagy Isten nem volt ott, oda Isten beköltözött, újra kapcsolatba kerültünk vele. Ez az ábra egy kicsit olyan sematikus, meg lehet, hogy túl egyszerű, hogy ugye legbelül van a lélek, amit nem látunk, láthatatlan, és legbelül van a szellem, ami láthatatlan, a lelkünk is láthatatlan, a testünket látjuk csak, és a testünk ugye az érzékeknek a felfogója, a külső ingereknek a felfogója, meg hát a cselekvő is, amivel tudunk cselekedni, és ez át meg át van szőve ugye mindenféle idegekkel, meg mindenféle irányító rendszerrel, ami élteti a testet. A lelkünk pedig, a lelkünkben ugye mondjuk, hogy ott van az akaratunk, az érzelmeink, az intellektusunk, ott van bent, ott van benne az intuíció is, és ez már azt is mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ez nem a szellem. Nálunk a magyarban egy kicsit össze is keverednek ezek a fogalmak, a lélek és a szellem. Ugye a szellemre azt mondjuk, a szellemi munkásra azt mondjuk ugye, aki az eszével dolgozik, hogy szellemi munkás. Most nem, a bibliai szellem értelme az inkább az a identitásnak a középpontja, akik vagyunk igazán magunkban, illetve nem is magunkban, hanem Istenben. Az Istenhez való kötődés, a kötődésnek a helye, az identitásnak a helye, a kapcsolódásnak a helye, az intimitásnak a helye, és amikor a bűneset megtörtént, akkor ez tört meg. Ez a hely tört meg, ez a hely ürült ki, mert Isten, amikor nem tudott ezzel többet együtt jönni és azonosulni, akkor tulajdonképpen mi utasítottuk ki őt ebből, de ő szeretne visszaköltözni. És amikor valaki újjászületik, akkor ezt így mutatja, na igen, az én ábrában jobban van. Tehát amikor Krisztusba beoltatunk, akkor a belső középpontban, a szellemben tulajdonképpen egy keresztet rajzolhatunk. Ott van a Krisztus keresztje, ott van a Krisztus igazság, ott van a Krisztus természete, ott van a Krisztus lénye. Nem máshogy, mint a Szentlélek által. Más fordítások Szent Szellemnek is hívják. Mi maradunk a Szentlélek szónál, most egyelőre egy hagyomány tiszteleti okokból, de igazán az Istennek a Szent Lelke az egy szellem. Isten lélek, azt mondja a Biblia, és akik imádják őt, szükség, hogy lélekben és igazságban. Ezt tulajdonképpen az eredetiben úgy van, hogy szellemben és igazságban imádják. Tehát ez a bizonyos részünk az, ami meg lett váltva, és át lett alakítva, és itt szeretne lakni a Szentlélek, és ide fogadjuk be Isten lelkét. Ez megváltatott, ez megigazult, ez új teremtés lett, és ez az, ami teljesen megváltozott már bennünk. És sajnos a test és a lélek nem változott meg, sőt, nagy tehetetlenség erővel húz minket vissza, húzza a szellemet is, és mivel, hogy sok régi beidegződés még él, ezért bizonyt adunk el, hogy vajon megtörtént ez a bizonyos belső változás is. És azt mondtuk a múltkor, hogy meg kellett, hogy történjen, csak ez egy tanulási folyamat, ahogyan a szellemünk, átvéve az uralmat, szépen lassan megtanítja a lelkünknek is, és a testünknek is az engedelmességet. Egy nagyon érdekes, kicsit bugyuta illusztráció, hogy tudjuk, hogy nagyon jó lenne például hajnali 4-kor fölkelni imádkozni. Tudjuk, hogy Isten nagyon megjutalmaz minket, és valahol van is egy kívánatosság ebben, hogy Istennel csöndben, ez főleg azoknak az anyukáknak a kívánsága, akiknek nincsen a gyermekeik miatt nyugtuk, és nem találják azt az időt, hogy hol lehet az Istennel együtt lenni. Hát hajnali 4-kor talán, hogyha éppen tudtam aludni. De a test az erőtlen. 4 óra van, sötét van, hát semmi, se testem, se lelkem nem kívánja, hogy ezt szoktuk ezt mondani, az, hogy én most fölkeljek. Tehát az a bizonyos kényelmi zóna, amit a testem élvez, az nagyon uralkodik. Tehát van a testnek egy kényelmi zónája, de amint sikerül esetleg a szellemnek parancsolni, a léleknek, hogy de ez neked hatalmas javadra lesz, és hát motiválja a szellem a lelket, hogy figyeld meg, hogy Isten bepótolja ezt az alváshiányt is, és hogy nagyon nagy lesz a jutalm ennek. Akkor lehet, hogy a lélek, az akarat feltámad, és felkelti a testet, és azt mondja, hogy gyerünk, ébresztő, és mossál arcod, és menj Isten elé. És tényleg meg lesz a jutalma. Hát lehet, hogy nem 4 órával kell, de mondjuk lehet, hogy mi is eljátszottunk már ezt többször magunkban, hogy esetleg csak egy 1/2 órával előbb, hogy tudjak Istennel lenni. És aztán mi történt? Elaludtam. Na hát magamról is beszélek, de biztos tudnak azonosulni a jelenlevők. Tehát igenis tanulási folyamatban vagyunk, kell, hogy a szellemünk testünkre hallgassunk, és ő irányítsa a lelkünket, és a lelkünk pedig tovább a testünkre. Itt láttuk egy ilyen kört, illetve igen, van egy olyan óemberi kör, hogy az óembernél ott üres a szellem, mondjuk így, hogy üres, hát nem üres, persze az is sok mindennel tele van, de az óemberi körben a testünk felől érkező ingerek, vagy esetleg akár lelki ingerek is, azok tesznek egy olyan kanyart, hogy nem jutnak el a szellemünkig, főleg nem az Isten szellemét nem kérdezzük meg, hanem egyszerűen az óember úgy dönt, hogy erre szükségem van, és én ezt beszerzem. Ez egy eléggé rövidre zárt kör. Amikor újjászülettem, akkor ez a kör, ez meghosszabbodik, mert mindent az új ember, mindent a szellem kontrollja alá van, és nem elégszik meg azzal, hogy a józan ész az mit mond. Hanem tovább viszi az Isten igéjét, megkérdezi, Isten lelkét megkérdezi, és aztán úgy csatol vissza a léleknek és a testnek. Akkor mégis hogyan van, hogy félrecsúszunk? És most mondok egy pár példát. Miért van ez a küzdelem, és mi a kimenetel ennek a küzdelemnek? Nem olvastam föl, most csak egy pár szóval mondom el Anániás és Zafira történetét az apostolok cselekedeteiből. Van egy új gyülekezet, sok új megtérő, és közöttük nagyon nagy öröm van, és közösség, és vonza a külső embereket is, és hát nagyon duzzad a gyülekezet, és hát ebben sok esetben kiderül, hogy vannak, akik szükségben vannak, és akkor felbuzdul a gyülekezet, és azt mondják, hogy hát akkor adakozzunk. És volt egy ember, akit Barnabásnak hívtak, aki az egész, hát egy ingatlanját eladta, és azt oda tette az apostolok lábai elé, és ezt is szétosztották. És gondolom, hogy ez nagy elismerést, vagy nagy felzúdulást váltott ki a gyülekezetben, és nagyon megdicsérhették Barnabást. Minden esetre ettől a példától hát indítatva egy házas pár, Anániás és Zafira is azt mondták, hogy hát, hogyha ilyet lehet csinálni, mi is csinálunk. Ők is eladták a mezőjüket, és aztán azt a pénzt vitték vissza, amiből viszont félre raktak. Nem írja le a Biblia a pontos részleteket, valószínűleg úgy adták elő, hogy ezt tulajdonképpen ők is eladták a mezőt, és itt az ára. És akkor csak ennyi, hogy Péter apostol, akihez lerakják, ő kérdezi, hogy ez az egész ára? És akkor azt mondták, hogy igen. Hát ez volt a hazugság. Maga a mozdulat, hogy ők adakozni akartak, ez nem volt rossz, de az, hogy ők valamit, hát valami elcsúszott, az látszik, mert aztán Isten büntetése lesújt, illetve elrendett, és képpen hát mind a kettő, a házaspár mindkét tagja szörnyet hal. Ez egy elég durva történet, az Újszövetségben nem is nagyon látunk ilyet a hívők közösségében, eléggé ószövetségi íze van ennek. Nem is fogok a részletekbe belemenni, hogy ez most, tehát hogy ők üdvözültek-e, nem üdvözültek, vagy hogy Isten büntet-e, nem büntet, nem akarok ebbe belemenni. Most csak egy dologra akarok figyelni, hogy valószínűleg Anániás és Zafira is megízlelték az új életnek a jó ízét, megízlelték a kegyelmet, de valami becsúszott, ami bezavart nekik. Mi volt ez? Megint az ördög hazugsága, hogy szép és jó, de van több. Van ennél több is. És itt a dicsvágy mozdult meg bennük, egy megirigyelt dicsvágy, hogy nekem is kell az elismerés, nekem is kell az a megbecsülés az emberektől, amit Barnabás kapott. Na de hát miért? Kérdezhetjük ezt, nem akarok sem pszichológiai fejtegetésekbe sem menni. Miért hiányzik az embernek valami, hogyha már mindene megvan? Mert azt az illúziót kelti valaki, hogy van több. És a zsigereinkben itt van az a reflex, hogy kell több. És hát ugye ezt a többet, ezt csalással is megszerzem. Itt a gond, itt már ez már teljesen testi síkra szaladt az a dolog. Miközben Isten célja az adakozással a közösségvállás, a teherhordozás, és a melléktermék a jó érzés, és a közösségnek az elismerése, meg a jó példa, ami ösztönöz. De a sátán a mellékterméket emeli ki, és teszi eléjük, és azt mondja, hogy ez kívánatos. És akkor ezért csalnak is. Tehát teljesen félresiklik valami, ami jónak indult. Hogyan? Átment valahogy testi síkra. Valaki áttolta ügyesen. És hogy mennyire könnyen megragadhatók vagyunk a testi síkon, mennyire diktál a test, csak egy ilyen régi élményemet mondom, amikor először voltam nyugaton, külföldön, és voltam egy ilyen kis, hát ilyen, most már nálunk is divatos ez a svéd asztalos reggeli, vagy ebéd. Tehát a magyar csoport tagjait meg lehetett látni, hogy kik a magyarok. Sejtitek? Igen, tehát nem volt az a méltóság, amivel a többiek szépen, meg hát talán közöny vagy unottság is, amivel a többiek mentek, hanem a magyarok, mint az éhes sirályok, vagy nem is tudom, kesejük, csaptak le a zsákmányra, és mindent, ami a tányéron elfért, mindent bezúztak. Lehet, hogy nem is tudták megenni, ott van ott a fele, de tehát valahogy bennünk van ez a, hogy nekem ez kell, nekem még több kell, pedig nincs több. Főleg lelkiekben. Hogyan csúszunk félre tehát, ha mindenünk megvan? Most nézzünk egy komolyabb példára, Péter apostolra. Hát Péter már csak jó példakép, nem? És azért felolvasom nektek ezt a kicsi epizódot a Galata, szintén a Galata levélből, a második részből, a 11. verstől. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett, vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. Na, hát Péter hasonlóan, mint Anániás és Zafira, valakinek meg akart felelni. Kinek akart megfelelni? Hát a zsidóknak, akik Jeruzsálembe jöttek, akik még nem voltak tisztában azokkal a dolgokkal, amiket Isten neki személy szerint tanított. Most elég sok háttérismeret kell ehhez. Pétert maga Isten tanította arra, hogy ne mondjon senkit se tisztátalannak, hogy a pogányokkal együtt szabad enni. Aki volt már esetleg Távol-Keleten, vagy tehát vannak olyan kultúrák, ahol szintén az, hogy leülök valahol enni valakivel, az nem automatikus. Igen, vannak olyanok, akik nem ülnek levelünk enni, mert tisztátalanok vagyok, nem tudom. Tehát így voltak a zsidók is a pogányokkal, hogy bizonyos közösséget nem vállaltak velük, nem mentek egy feléd alá, illetve nem ültek le együtt enni. Úgyhogy amikor Péter apostolhoz megjött a jeruzsálemi küldöttség, akkor ő elfelejtette ezt, amit Istentől tanult, hogy szabad leülni a nem zsidókkal is enni, és szabad velük közösséget vállalni, mert ez a választfal, ami zsidó és görög, vagy zsidó és pogány között van, ez leromboltatott Krisztusban, és most már egy nép vagytok, nincs válaszvonal. Hát beindul a testi kör, Péternél is, hogy a zsidók elismerése kell, illetve félelem az elismerésnek a elvesztésétől, és akkor visszacsúszik egy képmutatásba, és magával rántja a többieket is. Figyelem, megtért ember, ugye Péter apostol, újjászületett ember, és mégis belecsúszik a testi, az ószövetség is jött a törvényvallási körbe. A legelején ezt olvastam föl a Galata levélből, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Milyen szolgaság? Most két ellentétes véglet van. Az egyik a szabadosság szolgasága, meg a bűn szolgasága, amikor mindent szabad, vagy tehát a bűneim fognak engem a testemen keresztül. A másik pedig a törvény alatti rabság, hogy a törvény viszont engem megkötöz, és azt kívánja, hogy én megtartsam a törvényt, és akkor majd én jó leszek. És Péter mind a kettőt elköveti ebben az egy bűnben. azért legyünk óvatosak, nagyon, nagyon fontos figyelni magunkra, a testünkre is, meg a lelkünkre is, a rezzülésünkre is. Volt egy mai példa, ma reggel bejött egy kéregető a templomba. Szoktunk foglalkozni azokkal, akik bejönnek és segítséget kérnek. Általában valamilyen ételt adunk nekik, pénz nem. Hát ő már ismerős kéregető volt, tehát ő ezt tudta. De hát vagy elfelejtette, vagy nem tudom miért. Mindenesetre bejött azzal a pszichológiai arzenállal, ami a kéregetőknek van, hogy én segítségre szorulok. A segítség nálad van. Te vagy a hivatásos, vagy hitvallásos segítő. És zsigerileg mozdul bennem, csomó minden mozdul bennem, meg gondolom bennetek is, hogy jót tenni jó. Vagy szükségben van, és hát nem kér sokat, keveset kér végül is. Igeileg is mozdulnak bennem dolgok. Az ige is azt mondja, hogy aki kér, annak adj. Érte semmit se várván. Aki elkéri a felső ruhát, adod az alsót is. Isten szereti a jókedvű adakozót. Na akkor már tudom, nem voltam elég jókedvű, értem. Kik mentek el a Jerikói úton a meg kifosztott ember mellett? A papok és a léviták. Na te meg ez vagy. Igaz Isten tisztelt az özvegyek és az árvák látogatása. Hát őről nem tudom, hogy özvegye vagy árva, de lehet. Ugye amikor elment, elküldtük, akkor hát imádkoztunk is érte, mert Isten egyéb hangja is szólnak, ez a bizonyos kör, testileg, lelkileg, még akár még szellemileg is még jön ez a kör, hogy mit tegyünk, de vannak egyéb hangja is Istennek. Kiért vagy felelős? Ezért az emberért, vagy a sok száz emberért, aki majd fog hozzád jönni az igéért? Akik lelki és anyagi szükségben is lehetnek a gyülekezetedben, és hozzád tartoznak. Tarts határt. Nem biztos, hogy Isten küldte. Hát na, ezek a harcok. Bennem is, most egy ilyen vasárnap reggel is, de általában más esetben is. Nagyon nehéz felismerni azt, hogy igazán most melyik hang szól. Érdemes ezt a rajzot használni, és érdemes rögtön imádságba hátralépni. Harc van a test és a lélek, az az óember képviselője között, és a szellem, illetve a szellem által irányított új ember között. Így mondja, tehát így írhatjuk le, hogy a test lélek együttese az óember, és figyelem, nem rossz, sem a test, sem a lélek nem rossz önmagában, hanem az a rossz csak, amikor nem a szellem kontrollja alatt van, amikor ő akar irányítani. Úgyhogy minden zsigeri, tapasztalati, külső elvárás alapú ingert, üzenetet továbbítanom kell a szellemnek, aki bennem él, Isten szent lelkének. Norma kontroll, azt kell kérni. Isten szent lelkét kell kérdeznünk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit tenne Jézus? Fontos, hogy elcsendesedjünk. Mert ez a csata terület, és itt most újra kicsit fölelementem, amit olvastam a Galata 5-ben, mert vannak a test cselekedetei, amit így apostrofál az ige, hogy a test cselekedetei, és akkor itt van egy, most ilyen csokorba szedve mondom, házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujosság, ezek tulajdonképpen a szexuális bűnök, elhajlások, biztos, hogy lehetne még sorolni, és ennek van, így mondom, hogy van egy jogos háttere, van egy szükség, van egy igény bennünk, a testnek van egy igénye, és a léleknek is van egy igénye. Szeretnénk az intimitást, szeretnénk a valakihez tartozást, szeretnénk az elfogadást, szeretnénk a gyönyört, a testünk szereti a gyönyört. Nincs ezzel baj. A baj inkább csak a hogyannal van. Vizsgáld meg, hogy jogos-e az igény, általában jogos, de hogy ki hozza eléd tálcán, és hogy mi elégítheti ki ezt. Mert ugye ott van, hogy nem csak házasságtöréssel lehet ezeket az igényeket kielégíteni, hanem például szeretet, öröm, békesség, vagy ott a hűség. A test cselekedetei mentén ott vannak párhuzamosan a lélek gyümölcse, a szeretet és az öröm. Hát ki az, aki annyira ki van éhezve, hogy olyanra vetemedik, amire a test meg a bujálkodás hívja? Hát nyilván az, aki nem tud tankolni abból a szeretetből, ami nekünk jön Istentől. Bálványimádás és varázslás. Bálványimádás, varázslás. Ez a hatalomgyakorlás, az irányítás, a kontroll vágyunkból, az önbiztosítás vágyából jön, hogy az legyen, amit én akarok. Az meglegyen. Legyen meg az én akaratom. És a vele szemben a lélek gyümölcse, békesség és türelem. Lehet békességem és biztonságom is, mert Krisztusban megkaptam mindent. Nem, nincsen több, amit adhat. Sem az ördög, sem a világ nem adhat többet. Persze, ehhez át kell magam adnom. Itt jön egy nagy sor, az ellenségeskedés, féltékenység, irigység, pártoskodás, gyilkosság, meg az önzés, ugye itt az önzés az összefoglaló szó, az önzés, az önmegvalósítás, ami aztán visszamegy a bálványimádás orrázsláshoz, a hatalomgyakorláshoz, hogy az legyen, ami én nekem jó, az legyen, amit én akarok. És ezzel szemben van a lélek gyümölcse, szívesség, jóság, szelídség. Tele van a szívem. Én tudok adni. Nem kell megvalósítani magamat, nem kell féltékenykednem, nem kell pártoskodnom, mert én valakinek a pártján állok, aki mindent megadott már. És a végén itt van a részegeskedés és topzódás, ugye a hedonizmus, a falánkság, a birtoklás vágy, az érzéki gyönyörök, ezzel szemben ott van az önmegtartóztatás. Nem, mint hogyha nem lenne gyönyörökre szükségünk, ne tagadjuk le. Ez meg megint képmutatás lenne részünkről. De a gyönyöröket megadja Isten. Jogos-e az igényem, a szükséglet, ki hozza tálcán nekem, és hogy mi elégítheti ki? Hát nekem Krisztusban minden megadatott. Teljességem van, gazdag vagyok, és nincs több. A sátán hiába ígér többet, ámít nagyobbal, de nincsen több. Hazudik. Nagyon fontos, hogy tudjuk leleplezni ezeket a dolgokat, és nagyon fontos, hogy ismerjük a státuszunkat, hogy Krisztusban mindent megkaptunk, Krisztusban gazdagok vagyunk, ő a mi kincsünk. És hogyha vétkezünk is, és elbukunk is, és nem jól elégítjük ki ezeket a szükségleteinket, ez nem azt jelenti, hogy akkor mi ezek vagyunk, mi bűnösök vagyunk, hanem a státuszunkat, abba igenis kapaszkodjunk, mi Krisztuséi vagyunk, és az a Szentlélek lakik bennünk, aki termi a gyümölcsét, a szeretetet, örömet, békességet és a többit. Adja Isten, hogy ne görcsöljünk, hogy ne úgy harcoljunk, hogy valamikkel, valami, tehát nem az ördöggel kell nekünk harcolnunk, hanem egyszerűen csak arra a Krisztusra kell néznünk, aki mindent megadott, aki nagyon szeretett minket, aki önmagát adta értünk, őrá kell néznünk. Nem kell hadakoznunk, nem kell semmit sem frontálisan ütköznünk senkivel, hanem hátra kell lépnünk, imádkoznunk kell, és elmerülni abba a Krisztusba, aki az igazság palástjával körbevett, aki azt mondta, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, aki a barátunk, aki a megváltónk és urunk. Legyen ő az erőforrásunk. Amen. Válaszol az ige hirdetésre a 338. dicséretünk első két versét énekeljük. Ezekről a megpróbáltatásokról, lelki próbáimban Jézus légy velem.
Légy velem, el ne rántod.
Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a szeretetedet, amivel körülveszel, köszönjük ennek a világnak a szépségét, köszönjük a sok áldást, testi, lelki áldásokat. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nagyon sokszor elmegy a tekintetünk te rólad, ajándékozóról, az ajándékok miatt. Bocsáss meg, hogy az ördög felhasználhatja az életünkben azt, hogy éhesek vagyunk, hogy szomjasak vagyunk, hogy éhezzük a szeretetet. Bocsáss meg azoknak, akik ezzel visszaéltek és kihasználtak akár minket, és nekünk is bocsáss meg, hogyha mi használtunk ki másokat, és nem azt adtuk, ami kellett volna. És nem is azt vettük, vagy azt kértük, amit te akarsz adni. Bocsáss meg, hogy hiába valóságokért ott hagyunk téged sokszor. Szeretnénk, ahogyan énekeltük, hogyha azt a szeretetet láthatnánk mindig a szemünk előtt, amit Krisztusban adtál, hogy saját magadat adtad, önfeláldozóan, hogy minket megments. Köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a szemünket, hogy mi az, ami hiába valóság. Nagyon sokszor nem is tudjuk, vagy nem is akarjuk elhinni. Nagyon sokszor olyan hatalmak kényszerítik ránk, vagy édesgetnek ezekkel a dolgokkal, akiknek nem merünk ellent mondani. Jönnek ezek az ingerek a társadalomból, jönnek a felsőbb hatalmasságútól, még az egyházból is. Urunk, bocsáss meg nekünk is, egyháznak, hogy sokszor rácsúszunk a törvényeskedésre, a törvényvallásra, és nem igazán hirdetjük az igédet. Kérünk, hogy bocsáss meg minden olyan sebér, amit a hatalmak, a felsőbbségek, akár egyházi felsőbbségek okoztak. Bocsáss meg minden hatalommal való visszaélésre. Bocsáss meg azoknak, akik rosszul használják a hatalmukat. Így imádkozunk, Urunk, a hatalmon levőkért, a politikában, a gazdaságban, az egyházban. Kérünk, Urunk, hogy te add azt a krisztusi hatalmat, amivel az embereknek a javát nem elvenni, hanem megszaporítani akarják. Kérünk, hogy te adj nekik újjászületést, megtérést minden vezető poszton lévőnek. Mondjuk, ha zajlódjék le az a szent forradalom, amivel fellázadunk a minket elnyomó idegen uralom ellen. Hadd engedelmeskedjünk neked. Hadd tudjuk levetni magunkról a bűnnek és a törvénynek az igáját, és hadd tudjunk lélekben és szellemben szabadok lenni. Szeretnénk, Urunk, átélni ezt a szabadságot. Köszönjük, Urunk, hogy adott bennünk ezt a szabadságvágyat, és van egy ilyen iránytű bennünk, amit te beindítasz, hogyha valaki minket el akar csábítani. Kérünk, hogy mind a tanítókat, tanítói hivatalokat a hitoktatóinkat, lelkészeinket erre oktasd, hogy igazán hirdessék az igédet, a te szabadságodat, a kegyelmedet. Segíts, Urunk, hogy akit ránk bízszál, erre a szabadságra tudjuk fölnevelni. Urunk, imádkozunk, közben járunk azokért, akik betegek. Imádkozunk azokért, akik erőtlenek, akik esetleg a halállal néznek szembe, akik gyógyíthatatlan betegségben vannak. Kérünk, Urunk, hogy te legyél velük, mutasd meg magadat, add a gyógyításodat, nem csak testileg, hanem lelkileg is, szellemileg is. Kérünk, Urunk, te mutasd meg, te mutasd rá, hogy mit rontottunk el, mivel betegítettük meg magunkat, vagy hát egyáltalán, hogy minek az eredője ez a dolog, ami minket ér. Kérünk, hogy te állíts minket talpra, te adj nekünk egészséget testemben, lelkünkben, szellemünkben. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik szomjúhozzák és éhezik az igazságot, az igédet, így könyörünk most, Urunk, azokért a népekért, ahol más a többségi vallás, vagy nagy az ateizmus, így könyörünk hajnalkáikért is, hogy tudják a te igédet tényleg szívből, szent lélekkel átítatva hirdetni, és tudjanak nagyon sok embernek az újjászületésében, megtérésében bábáskodni. Ezt kérjük magunkra is, Urunk, kérünk, hogy hadd legyünk a te képviselőid, a te misszionáriusaid, ott, ahol vagyunk, a családunkban, a rokonságunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, azokon a helyeken, ahol forgolódunk, kérünk, hogy hadd tudjunk téged tükrözni, hadd tudjunk téged képviselni, szeretettel, örömmel, békességgel. Jöjj, Szent Lélek, és tölts meg minket, áldj meg minket, képezz ki minket, készíts föl a harcra. Téged áldunk és magasztalunk Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás és a himnusz előtt egy záróénekkel folytassuk az istentiszteletünket. Az új énekes vezetünk 156. éneke, Országod jöjjön el.
Most az, mint életünk.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten legyen velünk, viszontlátásra.